Éve, és pár szóban, kicsit közelebb van, egy pár szóban szeretnék bemutatkozni, a Bakony-Csernyei gyülekezetben szolgálom most már 7 éve, és 2 éve Tatabányán is, a Tatabányai gyülekezetben is. A Bakony-Csernyei gyülekezet 50 tagú gyülekezet, egy 50-60-an szoktunk talán vasárnap lenni. Az istentiszteleten a Tatabányai egy kicsit kisebb, de szolgálunk megint a fiatalokkal is, a testvéreimmel, a gyülekezetekbe is hirdetjük Isten igéjét, és van is eredménye, nagyon örülök annak, hogy ma is vannak emberek, akik az életükre érvényesnek látják Isten igéjét, annak tekintik, és amikor hangzik az ige, akkor van erre válasz. És ez egy nagyon nagy élmény nekem is. Nagy dolog látni azt, hogy az embereknek megfordul az életük, és én ezt tartom az élet célomnak, hogy látni azt, hogy nehéz helyzetbe került emberek Isten igéjének a hatása alatt olyan változáson mennek keresztül, hogy ők se hisznek aztán maguknak, hogy mi történik közben bennünk, hogy Isten igéje milyen csodákat visz véghez. Egy olyan embernek az életében, aki soha nem is érdekelte az Isten, soha nem is foglalkozott vele, és manapság már azt tapasztalom, hogy az embereknek egyre kevesebb ismeretük van az Istenről, alapból, családból sem hozzák már ezeket az ismereteket, és egyre fontosabb az, hogy egészen az alapoktól tanuljuk meg, hogy mit jelent Istenben bízni, benne reménykedni. Úgyhogy így végezzük a szolgálatunkat. Feleségemmel 2 fiunk van, az egyik 3 éves múlt, a kisebbik 5 hónapos múlt, és ez még egészen picike, sokat mosolyog. Mindig rám is mosolyog, ránk, csak ránézünk már, mosolyog, nagyon élvezzük ezt az időszakot, és hát hirdetjük Istennek az igéjét. Ma este a Zöjtnek a hasznáról szeretnék beszélni, és itt az elején azért hadd mondjak pár alapelvet, amit érdemes tudni a Zöjtről. Lehet, hogy már hallottatok prédikációkat a Zöjtről, nem is főként ezzel akarok foglalkozni, hanem egy kicsit a hasznáról beszélni ennek, hogy miért fontos az életünkben a Zöjt, és miért jó az, hogyha Zöjtölünk, mi ennek az eredménye, mi az, ami a mi áldásunk ebből az egészből. De az elején hadd mondjak el pár dolgot még, hogy Isten igéje szerint a Zöjt az nem kötelező, ez egy önkéntes dolog. Önként vállalunk böjtöt, önként vállalunk egy adott időt, egy napot, ki mennyit szokott böjtölni, ki hogyan szokta ezt. Vannak, akik egy-egy napot böjtölnek, vannak, akik hetente egy napot böjtölnek. A farizeusokról azt olvassuk Isten igéből, hetente 2 napot böjtöltek. Ki mennyit szokott? Tudom például a saját hanyai nagyanyám, ő minden kedden és szerdán böjtöl, tehát családból tudom, hogy ő így vállalja. Vannak, akik azt mondják, hogy böjtöltek, ők már eleget egész életükben a körülmények miatt nem fognak még saját elszántságukból is böjtölni. Van, aki így áll hozzá a böjthöz. És aki még soha nem böjtölt, nem ajánlom, hogy a 40 napossal kezdje, hanem az első nappal, mert hát azért mégiscsak emberek vagyunk mi, majd Isten aztán segít nekünk, tehát többet is vállaljunk. De az ige többféle böjtöt is említ, például a teljes böjtöt, amikor nem is eszünk, nem is iszunk, hanem teljesen odaszálljuk magunkat Istennek, aztán hát általában normális böjtnek szoktuk azt nevezni, amikor csak a víz bevételéről beszélünk, csak vízet iszunk, de emellett Dániel is böjtölt egy olyan formában, ami lehet, hogy manapság még elterjedtebb. Ő lemondott a húsról, a borról, és hát úgy fogalmaz Isten igéje, talán úgy lehetne magyarra legjobban visszaadni, hogy azokról az ételekről, ami a kedvencei, ami a kedveltjei, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy ami az édes, amit szeretnénk megélni, akár édességeket is. Tehát maradtak a zöldségek és a víz. Ő 21 napig böjtölt így, hogy zöldségeket evett és vízet ivott, és ma is ez elég elterjedt böjt forma. Vannak gyülekezetek, akik az esztendőt úgy kezdik, hogy az első 21 napot dánieli böjtben töltik, és keresik Istennek a közönségét, akár így is. Tehát többféle bőtről is olvasunk. Ézsaiás 58. fejezetének a 6. versétől kint a fejezet végéig arról beszél Isten igéje, hogy van az a bőt, ami az Úrnak tetsző, és ő ott felsorolja, hogy mi minden tetszik Istennek, az a hozzáállás, ahogy mi az élethez, az emberekhez, a felebarátainkhoz hozzáállunk, és azt mondja, hogy kedves Isten előtt az, amikor meglátogatjuk az özvegyeket, vagy fölemeljük a szavunkat az elnyomottak mellett, vagy esetleg amikor lelki adósságokat engedünk el valakivel szembe, vagy segítünk a nálunk kisebbeknek, felöltöztetjük a mezítelent, megetetjük az éhest. És amikor ezeket felsorolja, utána a következő versek beszélnek ennek az áldásairól, hogy mi mindent eredményez ez a mi életünkben is, és azt mondja az Isten igéje, hogy hamar beheged a sered. Ha bőtölsz, ha Istennek szánod az életedet, hamar beheged a sered. Fiaid megépítik a romokat. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, a csontjaidat megerősíti. Ha csontritkulásod van, ezt már csak én tettem hozzá. De Isten igéje nagyon sok mindent felsorol ezen a téren. Ha segítségül hívod, ő válaszol. Kellenek ezek nekünk? Kell nekünk Istennek az áldása ilyen formában is? Isten senkire nem kényszeríti rá a bőjtöt, de ha nem tesszük, akkor saját magunkat vágjuk el ennek a hasznától, ennek az erejétől, az eredményétől, saját magunkat vágjuk el ennek a hatásától, minden áldásától, és ezért is fontos ez. Nagyon nagy általánosságban lehet azt mondani, hogy az ember az életének egy-egy időszakában azért belekerül abba a darálóba, amikor saját magát jellemezve mondhatjuk azt, magunkat jellemezve mondhatjuk azt, hogy hát nem a régiek vagyunk. Valami megváltozott. Lehet, hogy találkoztál az Istennel, lehet, hogy van egy élményed, hogy milyen is az Isten, milyen jó volt, amikor olyan személyes volt, de közben annyi minden történik velünk, hogy egy idő után az ember azt mondja, hogy már régen nem ugyanaz vagyok, már annyira ellaposodott minden, ami az Istennel való élmény volt, hogy régen nem az az ember vagyok már, megváltozott az életem, mint ember, megváltoztam, mint gyülekezeti tag, megváltoztam egyszerűen, mint szolgálattevő, és sajnos nem a pozitív irányba. Megváltoztam, és változások történtek, és sokszor vagyunk így, és lehet, hogy ha valamikor közel érezted magad az Istenhez, talán emlékszel arra is, hogy mikor volt utoljára konkrét megtapasztalásod az Istennel. Talán a tavaly ezen a héten, vagy amikor utoljára bőjtöltél, vagy lehet, hogy egy csendes hétvégén vettél részt, csendes héten, nem tudom, egy konferencián, vagy egyszerűen csak az Isten tiszteleten, akár otthon, saját napi áhítatunk közben, ki hol éli meg ezeket az élményeket, de nagyon sokszor azt látom, hogy az élet, a család, a gyerekek, a főnököm, a munkám, annyi minden, annyira lefáraszt bennünket, és az ördög annyira ki tudja használni ezeket a helyzeteket, hogy amikor még szolgálatról is szó esik, akkor az ember már csak úgy érzi, hogy na, ez még egy plusz lapáttal az életünkre, hogy legalább még nehezebb legyen. És sokszor így fogjuk fel ezeket, és egyre gyakrabban ingerült az ember, meg ideges, meg dühösek vagyunk, és nem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk kezelni a helyzeteinket. Magyarul mondanám azt, hogy szellemileg eltompul az ember. Van egy találkozásunk az Istennel, aztán az élet hoz hideget, meleget, és egy idő után az ember eltompul. Mint ahogy egy fejsze, a fejszének az éle eltompul. Ezt azért is említem, mert példának szeretném hozni elétek. Valaki azt mondta, hogy ha ő kapna 6 órát arra, hogy kivágjon egy fát, akkor az első 4 órát arra szánná, hogy ezt a fejszét megéletze. És ez azt mondom, hogy szakembernek a véleménye. Az első 4 órát arra szánná, hogy a fejszéjét megélezze. Mindezt azért, mert a tompa fejszével, életlen fejszével először is sokkal hosszabb idő kivágni azt a fát, és sokkal veszélyesebb is. Mert amikor nem vág normálisan az a fejsze, olyankor a legnagyobb az esélye annak, hogy odaütök arra a fára, nem mélyed bele a fába, hanem nagyon hajlamos ledobni a fejszét, és általában a lábamat célozza meg olyankor a fejbe. És ezért is egy kicsit hasonlítom az életünket ehhez a tompa élő fejtéhez, hogy sokkal hosszabb idő is kell ahhoz, hogy a szárt kivágjuk, meg sokkal veszélyesebb is. És össze is függ a kettő, mivel az életlen fejte nem mélyed annyira bele a fába, ezért sokkal veszélyesebb is, összefügg ez a kettő. Jártam én már úgy fűrészsel is, 6 éves voltam, nagyapámnak segítettem fát vágni, húztuk a fűrészt, aztán egy adott pillanatban, amikor csak egy másodpercre elfordult, én már nagyfiú voltam, és húztam egyedül a fűrészt, csak nem volt még belemélyedve a fába, és a következő mozdulattal kirántottam, és a hüvelykujjam és a mutatóujjam között azóta itt van a Nike jel, úgyhogy a fűrésznek a foga, azóta eredeti vagyok, addig nem voltam, mert úgy gondoltam, hogy én meg tudom ezt csinálni, és nagyon hamar problémák lettek ebből, vagy elkezdett vérezni, és fájt nagyon. Tehát a fejszével is hamar megtörténik ugyanez, hogyha nincs éle, ha nincs a csorbaság kirepelve belőle, és nem tudjuk megfelelően használni. Ezért fontos, hogy karba tartsuk a szelfámainkat, hogy a nehéz munkában a segítségünk legyenek. A példabeszédek könyvében olvasunk egy igeverset, ami pontosan ezt támasztja alá. És azt mondja a 10. fejezet 10. verse, hogy ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. És folytatja, és azt mondja, hogy ezek alapján a helyesen alkalmazott bölcsesség hasznos. A helyesen alkalmazott bölcsesség. A helyesen használt fejte, az kifejti a hatását, és ugyanígy a helyesen alkalmazott bölcsesség ugyanúgy hatással van. És én azt gondolom, hogy itt a bölcsesség azt jelenti, hogy leülök egy repelővel, meg egy fenőkővel, esetleg egy kis olajjal, és megfenem azt a fejtét, mielőtt nekilátnák a favágásnak, mielőtt munkához látnék, és megélezem a fejtémet. Ugye a repelővel ki lehet javítani azokat a nagy, becsorbult élét, ahol nagyon olyan, kicsit megreszelem a sorját, lereszelem róla, aztán elkezdem a fenkővel körkörösen dörzsölgetni, hogy még jobban megélezzem, és azt olvastam, hogy vannak, akik például olajjal utána átkenik, áttörli, azért, hogy a reszeléket, a vasreszeléket is letisztítsák róla, és így lehet aztán igazán jól használni ezt a fejszét. Aztán nekem is eszembe jutott, és olvastam is valahol, ha esetleg Jensen Franklin könyvet olvastok neki, most már a második könyve is megjelent a bőtel kapcsolatban, nála olvastam nagyon sok jó dolgot, ajánlom mindenkinek ezeket a könyveket. De eszembe jutott, hogyha mi már ilyen képesített világban élünk, hát nem sokkal egyszerűbb volna oda vinni a köszörűhöz, és gyorsan megélezni ezt a fejtét. És azt olvastam, hogy nem. Mert a köszörű a fenésnél az edzettségét elveszi a fénynek, és onnantól kezdve használhatatlan. Mi erre sokszor hajlamosak vagyunk, hogy eljövünk Isten tiszteletre, és akkor itt egy gyorsított menetben mi aztán már is olyan nagy keresztény emberek leszünk, hogy következő héten nem kell nekünk semmit csinálni. Nem működik. Nem, szükség van arra a reszelőre, aztán utána a fenyőkőre, akár az olajra, ahhoz, hogy meg tudjuk élezni azt a fenyszét úgy, hogy azzal aztán dolgozni is lehessen. Nem szabad ezt a felgyorsított dolgot nekünk magunknak úgy elképzelni, hogy ez alapján fog működni az életünk. De akkor mit tegyünk? Mert említettem az elején, hogy időről időre az emberrel megtörténik az, hogy lelkileg eltompul az életünk. Olvassuk az Isten igéjét, és nem értjük, és nem tudjuk, hogy miért nem értjük, most mi a baj velem, vagy mit nem csinálok jól, igazából nem működik az életem, lelki életem sehogy se. És aztán egyre rosszabb állapotba kerül az ember, egyre tompább, egyre hatástalanabb az életünk, egyre hatástalanabb mondhatnám az imádságunk, ahogyan imádkozunk, és ha hívő emberként nem böjtölünk, nagyon hamar elfásul az embernek a hit élete. Ha nem vállaljuk azt, hogy időnként böjtölünk, nagyon hamar elfásul az életünk. Vagytok itt többen is fiatalok, a szólógitárosunk elveszítette a fülhallgatóját, és fölhívott engem, hogy mit csináljon. Hát mondtam, hogy figyelj, nincs nagyon jó ötletem, imádkozom érted, és ő rávágta, hogy hát ő arra gondolt, hogy ő legalább egy fél napot bőjtölező. És két nap múlva megkerült a fülhallgatója. Mai napig se tudom igazán a részleteket, hogy Isten hogy csinálta ezt, de megkerült, és nagy bizonyság volt ez neki is. Úgyhogy muszáj vállalnunk azt, hogy időnként bőjtölünk, és igazából nem a hosszúsága a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mennyit bőjtölünk, hanem az a lényeg, hogy milyen szívvel tesszük ezt. Mind addig nem nyerjük vissza a lelki élességünket, amíg nem alkalmazzuk megfelelően ezeket az eszközöket. És azért hoztam föl ezt a fejtés példát, mert a bőjt az az eszköz, ami megszakítja az életünk monotonitásában ezt a rutint, ami eltompítja az életünket. Amiben a mindennapjainkat éljük, ami hozza ezt a tompaságot az életünkre, a bőjt az, ami megszakítja ezt. És az ember egy kicsit föllélegzik, és tud másra is figyelni, nem csak arra, ami állandóan történik körülöttünk. Tehát a bőjt és az ezzel együtt járó imádság, az ezzel együtt járó Isten igényének az olvasása, az az, ami vissza tudja állítani a hitéletünkbe azt az éberséget, azt az élességet, amire szükségünk van nekünk. Úgyhogy olyanok lehetünk Isten kezében, mint a favágó kezében az a fejfe, ami jól megvan élezve. Tehát a bőjt és mellé az ima, meg az ige olvasás, az olyan, mint a reszelő, meg a fenőkő, meg az olaj az élezőnek a kezében, a fejfe használójának a kezében, hogy megélesítse a fejfét. Ha nem társul hozzá imádság, ige olvasás, elnézést, akkor az fogyókúrának hívjuk. Az nem bőjt, az fogyókúrának hívjuk. Kell hozzá társulnia az imádkozásnak, és az Isten igéjét olvasnunk kell. Ilyenkor szakítunk időt arra, hogy a szellemi élességünk az helyre. És azt gondolom, hogy időről időre ez fontos, hogy visszanyerjük lelkileg ezt az élességet. Visszanyerjük az ima életünkre is ezt, visszanyerjük a szolgálatunkra nézve, és hogy hogyan tegyük ezt, szeretnék egy pár igeverset felolvasni nektek a Királyok második könyvének a 6. fejezetéről. És majd ennek a történetnek az alapján három dolgot hadd hozzak elétek, hogy mit is jelent a bőjt nekünk, és milyen hasznos a számunkra. Tehát Királyok könyvének a második könyv 6. fejezetnek olvasom az első 7 verset. Talán ismerős történet Elizeus prófétának az idejéből. Első Királyok könyve, bocsánat, második Királyok könyve 6. fejezet első versétől, így hangzik Isten igéje. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak, nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakunk. Ő ezt mondta, menjetek. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj te is szolgáiddal. Ő így felett, elmegyek. El is ment velük, és amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat, de amikor az egyik ledöntött egy szál fát, a fejsze vassa beleesett a vízbe. És akkor felkiáltott, és ezt mondta, jaj, uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte, hogy hová esett. És megmutatta neki a helyét, ő pedig levágott egy darab fát, és odadotta. A fejszevas ekkor úszni kezdett, és Elizeus így szólt, emeld ki, az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette. Amen. Isten igéje szintén a fejszét említi, hogy elkezdett úszni a fejszevasa a vízen, és kezdem egy kicsit az elejétől, hogy azt olvassuk, hogy Elizeus próféta, tanítványokat mondanám azt, hogy mentorált, ott voltak körülötte, tanultak tőle, tanította őket, közben a tanítványok látták gyakorlatban is azt, hogy ő hogy írja az életét, hogy amikor kihívásokkal néz szembe, akkor hogy reagál ezekre, akkor mit lép, vagy mit beszél ilyenkor, és nagyon sokat tanultak Elizeustól, és már elég sokan voltak, és felvetik a kérdést, hogy jó lenne egy kicsit bővíteni már a házat, úgyhogy elmennénk fát vágni, és majd megfaragjuk olyanra, hogy használni lehessen. de jó lenne egy kicsit nagyobbítani az épületet, és azt mondja nekik Elizeus, hogy hát csak menjetek rajta, induljatok el, hozzátok a fát, és csináljátok meg. Azt mondja az egyik próféta tanítvány, hogy de azért jó lenne, ha te is eljönnél velük. És ráveszik Elizeust, hogy menjen velük, és lementek a Jordán folyónak a partjára, és elkezdték vágni a fát, hogy aztán majd szükség szerint megfaragják és használják. És a nagy munkában az egyik tanítvány nem figyelt oda arra, hogy minden ütésnél egyre jobban lazul a fejszagas a nyélen, és egy adott pillanatban, amikor oda csapott a fejszével, a fejszagas lerepült, és beleesett a Jordánnak a sáros vizébe, jó nagyot csobbant, és gyorsan elmerült. És szegény tanítvány, amikor ezt meglátta, teljesen le volt döbbenve, nem tudott szóhoz jutni, hogy hát még ezt is kölcsön kértem, és mit fogok mondani, vagy hogy fogom a kárt helyreállítani. Úgyhogy elég nagy probléma volt ez a számára, amikor meglátta, meg se tudott szólalni, hogy most akkor mi lesz vajon. Szegénység az volt bőven akkor is, és már csak azért is, mert ő búzgó volt, és égett benne a vágy, hogy tegyünk valamit Istenért, Isten munkájáért, a mi szolgálatunkért, ment és dolgozott, és hát egy ilyen eset érte, amivel nem nagyon tudott mit tenni. A fejszemas nélkül hiába lóbálta ő a nyelet, nem sokra jutott meg, nem tudott segíteni sem a többieknek sem, és hogy elég nehéz helyzetbe kerültek, és talán ha elgondolkodunk egy kicsit a saját életünkön, eszünkbe jut, hogy volt-e olyan, amikor az életünk az Istennek volt szentelve, hogy olyan mély szenvedéllyel követtem én az Istent, és szolgáltam az Urat, és akartam menni utána, hallgatni a szavára. És ahogy olvastam Isten igéjét, úgy értettem, és tudtam, hogy mire sarkal, hogy menjek és szolgáljak. És éles volt a hívő életem, de valami kicsorbította az élét, és már semmi nem a régi. Tehát jön a sátán, és azt mondja, hogy nem is fogod ezt már visszaszerezni. Ha az a vonat már nem, nem is lehet ezt már visszacsinálni többet. És aztán a legkülönbözőbb dolgokat használja ilyenkor a sátán, hogy elhitesse, hogy ezt többet nem lehet visszaállítani. Végig gondoltam, hogy sokszor belesodor bennünket olyan helyzetekbe, amivel megpróbálja az egész életünket átitatni, és úgy belénk súlykolni, hogy ez van, el kell fogadnod, nincs más, nem lesz jobb. És belesodorja az embert a mindenféle helyzetekbe, akár itt a válságokra gondolunk, vagy a saját személyes életünkben is. De hajlamos erre, és ő megteszi ezeket csak azért, hogy figyelmünket levegyük az Istenről. És az ember elhiszi, nem kellett olyan komolyan venni, még a végén túl fanatikus keresztények leszünk, még az egészségünk rámegy arra, hogy böjtölünk. És elhitet az emberrel ilyen dolgokat. Hát igen, régen jobban érdekelt az Isten, de mára már olyan kényelmessé vált az életünk, hogy nem történik semmi. És amikor ezeket végig gondoljuk magunkba, akkor hadd elevenedjen meg előttünk ez az ige szakasz, amikor Elizeus odament a vízhez, beledobott egy fát, és elkezdett úszni a fejszemas. És Isten ma is képes erre. Isten ma is képes arra, hogy egyszerűen csak úszni kezd a vasavizen, a fejszemasavizen, valami olyan lehetetlen dolog történik, amire az ember meg volt győződve, hogy ez nem történhet meg. És elkezd úszni a fejszének a vasa, a vízen, és Isten helyre tud állítani dolgokat. Ma is az életünkben én erről teljesen meg vagyok győződve, és hiszem is, hogy ezt megteszi, hogy képes visszaadni az életünknek az élét, hogy tudjunk úgy harcolni a sátánnal szemben, hogy mi győztes gyermekei vagyunk Isten. Ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei. Ugyanazt az Isten szolgáljuk, mint Elizeus, meg a tanítványai, ugyanabban az Istenben bízunk. És itt mondanám az első pontot, amit feljegyeztem magamnak, hogy először is el kell döntenünk azt, hogy szeretnénk visszanyerni az életünknek azt az élét, amivel lehet igazán harcolni az ördögnek a támadásaival. Szeretnénk akár a böjtöt is úgy vállalni, imádkozás Isten igének az olvasását, hogy álljon helyre az életünk. Tehát elsősorban úgy látom, hogy ez egy döntés, amit nekünk meg kell hoznunk annak érdekében, hogy szeretnénk ezt az élességet visszakapni. És ez azért nagyon fontos, mert jönnek olyan élethelyzetek, mint ennek a tanítványnak az életében is, ami mondhatnánk így első látásra, hogy nem tartozott hozzá az elhívásához. Hát ő azért ment Elizeushoz, mert szeretett volna próféta lenni, azért, hogy fát vágjon. És jönnek ilyen helyzetek, ami nem tartozik hozzá szervesen az elhívásunkhoz, a hitéletünkhöz. És ugyanígy jár ez a próféta tanítvány is, és én azt mondom, hogy ez a tanítvány úgy, ahogy ő nem favágónak ment Elizeushoz, mégis megfogta a fejszének a nyelét, és hajlandó volt dolgozni, és aztán, ahogy tovább olvastam az igét, én úgy látom, hogy ez a tanítvány rájött arra, hogy kérges tenyérrel lehet az emberekért imádkozni, kérges tenyérrel is lehet Isten igéjét hirdetni, akár prófétaként is, mint Istennek a szolgája, úgyhogy nincs ebben semmi probléma, lehet Isten nagyszerű üzeneteit így is továbbadni, de könnyen megtehette volna, hogy hát beleesett a fejszennyvas a vízbe, ő ezzel nem tud mit kezdeni, úgyhogy keres egy olyan helyet, ahova leül, és föladja az egészet, mert úgy sincs ennek semmi értelme, mert ki találná meg a Jordánnak a sáros vízébe azt a fejszőt. És mi nagyon hajlamosak vagyunk erre, de hát nem sikerült. Abba hagyjuk az egészet, mert úgyse fog ez menni. És könnyedén föl szoktuk adni, de az elhívása erre az esetre is szól, és ez előre nem mindig egyértelmű, de azért mondtam, hogy ez az első lépés, hogy döntsük el, hogy szeretnénk visszakapni a hitéletünket, azt az életet, aminek éle volt. Mert ez a döntés fontos volt ennek a tanítványnak az életében is. Ő oda ment Elizeushoz, hogy próféta szeretne lenni, Isten szolgájává akar válni, és lehet, hogy az életben jön sokféle esemény majd, de ő ezzel a döntéssel volt Isten előtt, hogy márpedig ő túlhalad ezeken, márpedig megvívja ezeket a csatákat, és Isten meg fogja őt áldani, és szeretné magát az Istenre rábízni. És ő azért ment próféta tanítványnak oda Elizeushoz, mert pontosan ezt tanulta Elizeustól, hogy a lehetetlen lehetséges. Elizeusnál pontosan ezt lehetett látni, és ezt lehetett tanulni tőle. Hát Elizeus volt az, aki ráütött a Jordánnak a vizére, és úgy ketté vált, mint a Vöröstengernek a vize. Elizeus volt az, aki a Jerikó vizét meggyógyította, aki az özvegyasszonynak az olaját, rajta keresztül Isten megszaporította. Tehát ez a tanítvány úgy ment oda Elizeushoz, a prófétához, hogy tudta, hogy ennél az embernél a lehetetlen lehetséges. És bevállalta ezt. Bármi is jönne az életbe, úgyhogy legyen meg bennetek ez a döntés, hogy igenis akarjuk vissza azt az életet, amit Isten nekünk adott, aminek éle van, ami Istentől ajándék. És úgy gondolom, hogy ez a fiatal próféta tanítvány már jóval a fejtés kaland előtt eldöntötte, hogy ő az Istenre bízza az életét teljes egészében, és Elizeussal egy fedél alatt ez már egészen az elején egy eldöntött tény volt. De mondom, mi is ugyanennek az Istennek a gyermekei vagyunk, ránk is ugyanígy érvényes ez, hogy meghozhatjuk azt a döntést, hogy igen, Uram, én szeretném, hogyha az életem olyan természetesen élő volna, ami gyümölcsök vannak, ami használható, ami Isten dicsőségére való, és hogy hinni fogok az Istenben, hogy visszanyerem a hitéletembe azt az erőt, azt az élét a hitéletemnek, amire szükség van. Aztán a második dolog, vagy akár ez is lehetne az első, az, hogy be kell vallanunk, hogy sajnos itt vagyunk, hogy nincs éle az életünknek. Itt tartunk, és ezt be kell vallani ahhoz, hogy változás történjen az életünkbe. A próféta tanítvány azonnal oda ment és szólt Elizeusnak, hogy beleesett a vízbe. Ott tartok, hogy nincs éle a fejszénnek, hogy csak a nyele van, és nem tudok mit csinálni. És oda ment Elizeushoz, és elmondta neki, És hogyha úgy érzed, hogy elveszítetted a hitéletednek az élét, akkor ajánlom, hogy keres valakit, akivel ezt meg tudod beszélni, akivel tudsz imádkozni, aki tanácsot tud adni ebben, akár lelkészek, nem tudom, akik vagyunk, segítünk, bármelyikünk. Használjuk ezeket az alkalmakat arra, hogy találjunk kiutat. Mert be kell vallanunk azt is, hogy nem mindig van helyén az életünk, és ehhez kell segítség. És oda ment Elizeushoz, és azt mondja, hogy leesett a fejtére a vas. Kellene segítség, nem tudok mit csinálni. Én nem tudok innentől lépni, mert nem fogom megtalálni a vízben a fejtének a vasát. És Elizeus meghallgatta a tanítmányt, és azt kérdezte, hogy hova esett. És itt jön ez a mondat, amikor megmutatta neki a helyét, levágott egy fát, és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére, és ezt mondta az egy ki, és kinyújtotta a kezét, és kivette a vízből a fejszének a vasát. És mennék is a harmadik részre, azt írtam, hogy meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, ami fönnáll, hogy azt a vasat kivegyük a vízből. Hogy a fejsze vasat kivegyük a vízből. Meg kell ragadni a lehetőséget. Először is kell egy döntést hoznom, hogy én akarom vissza azt az életet, amit egyszer már megtapasztaltam az Istennel. Mert tudom, hogy sajnos most nem vagyok a helyemen, de meg akarom ragadni ezt a lehetőséget, hogy visszanyerjem azt, ami egyszer megvolt az életemben. Isten nem fogja azt megtenni, amit te magad megtehetsz saját magadért. Talán azt gondoljuk, hogy a fejsze vasa már, ha úszott a vízen, miért nem röpült rá a nyílre azonnal, és akkor minden rendezett lett volna. Istennek ez is lehetséges? Nem. Az a te dolgod, kivenni a vízből a fejsze vasat. Isten ezt rád bízza, meg rám bízza, pontosan azért, mert neked kell bőtölni. Neked kell bevállalni azt, ami ezzel jár, mert Isten nem fogja rád erőltetni. Ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy önkéntes a bőt. Isten nem fogja rád erőltetni. Fölhozza a víz felszínére, és a többi a tiéd. Én úgy gondolom, hogy nézhetjük ezt úgy is, mint a Szentléleknek a folyóját, a Jordán folyót. Isten az ő lelke által hoz elénk ilyen dolgokat, és amikor bőtölni kezdünk, és imádkozásra szálljuk el magunkat, akkor ez azt jelképezi, hogy én hitből belenyúlok abba a vízbe, és megfogom azt a fejszavasat, és használom ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, amit Isten adott, arra, hogy helyre álljon az életem. Időt szánunk arra, hogy megfárítsuk azt a fejszét, és megélezzük, hogy újra használható legyen, mert amikor visszaszerezzük a hitéletünknek az élességét, akkor ezek a folyamatok nagyon fontosak. Hogy döntsük el, hogy szeretnénk azt, ami már nincs, ezt tudjuk, és ki akarjuk használni azt a lehetőséget, amit Isten ad. Hogy följön a víznek a felszínére, a fejszre, és visszamegyünk oda, ahol az életünkbe elveszítettük ezt. Az Úr pontosan tudja, hogy hol történt ez, és ott van mellettünk, oda jön mellünk, és segít, és tudja, hogy mit jelent az életünkben az, hogy leesett a fejsze a nyeléről. Segíteni fog neked abban, hogy visszanyer ezt az élességet, de ezt neked kell vállalnod. Ezt nekünk kell vállalnod. A bőjt, az imádkozás, az Isten igények, az olvasása, ez a mi bevállalásunk, ezt nekünk kell megtennünk. Hogyha úgy érzed, hogy kezdesz szellemileg elkompulni, akkor kezdj el bőjtölni. Kezdj el erre időt számni. Bőjtölni lehet hosszabban, rövidebben is. Ki sűrűbben, ki gyakrabban bőjtöl. De a legfontosabb az, hogy én Istenre szeretnék koncentrálni ez alatt az időszak alatt. Szoktam mondogatni, hogy amikor bőjtölök, akkor állandóan kolog a gyomrom. Ez nekem arra jó, hogy mindig emlékeztet arra, hogy mit csinálok. Bőjtölök. Azért korog a gyomrom, mert bőjtölök, és elkezdek imádkozni. Ez mindig egy jelzés Istenről, től, legalábbis így veszem. Mindig jelzi, hogy ez a nap az, amit bőjtel imádsággal szánok oda neki, és segít abban, hogy aztán ezeken keresztül visszanyerjem azt, amit a mindennapoknak a forgataga olyan hamar letörzsöl az emberről, hogy pillanatok alatt eltűnik. És ezért nagyon fontos, ez a hatalmas haszna a bőrnek, hogy megszakítja azt a rutinos tompítást, amit az állandó nyomás az életünkön, meg az, ami állandóan történik velünk, az ugye eléri a hatását, és ezeket a dolgokat mindig megszakítja. Az ember kész figyelni Istenre, figyelni Istennek a vezetésére. És nekem nagyszerű dolog, amit a Panni elmondott, hogy volt benne egy benyomás, hogy az a baba ott van a méhedben. És én teljesen meg vagyok győződve, hogy nem azért, mert egész nap kint kapáltam a kertbe, nem attól jött ez a meggyőződés, hanem attól, hogy én Istennel töltök időt. És az Úr úgy látja, hogy igenis egy olyan edény vagyok, akiben beletölthet ilyeneket. És ezért nagyon fontos a bőj, ez a haszna a bőjnek, hogy éles gondolatokat kapsz az Istentől, mondom idézőjelbe, olyan éles kapcsolatokra teszel szert, ami az életednek az előmenetelét szolgálja, hogy egyszerűen csak olyan kreativitással áld meg az Isten, ami természet fölötti akár, és lehet folytatni a sort. Isten mindenkit a maga életében, a személyes életében meg tud áldani, hogyha mi odaszálljuk magunkat arra, hogy bőjtöljünk. Használni is fog a mindennapokban, ez pedig téged meg engem fog boldoggá tenni, hogy Isten használ, hogy te egy hasznos ember vagy. Szoktam azt is látni, hogy amikor például idős emberek már nem nagyon tudnak tevékenykedni, hogy milyen hamar le is épül az életük, és úgy érzik, hogy nem fontosak már senkinek. Mennyire jó, amikor úgy érzem, hogy én Istennek fontos vagyok, hogy ő használ engem. És az ember olyan beteljesedett életet él, úgy érzem, hogy úgy minden a helyén van, és olyan jó így él. Még akkor is, ha jönnek ilyen helyzetek, mint a próféta tanítvány életében, egyszerűen olyan kihívás, hogy nem is tudom, mit kezdjek vele, de van egy meggyőződés bennem, hogyha én Istenhez megyek, akkor ott van megoldás. Istennél a lehetetlen minden lehetség. Az Úr szeretné használni ezeket az életünkben, még akkor is, ha néha lehetetlennek tűnő helyzetekkel kell szembenézni, úgyhogy kívánom, hogy Isten erre segítsen mindegyikünket, hogy értsük meg, éljük meg a bőjtnek ezt a hasznát, és tapasztaljuk meg, hogy Isten az ő szeretetéből ajánlja ezt nekünk, önkéntes, nem kényszer, nem erőszak senkivel szemben, de azért ajánlja, hogy az áldásunkra legyen. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg valamennyien, és Isten használjon, érezzük jól magunkat a bőrünkben, érezzük hasznosnak magunkat Isten kezében, úgy, mint az a fejsz, aminek éle van, és dolgozik, és munkát végez. Amen. Imádkozzunk, hagyjuk meg a fejünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy te mindenható vagy, és jól látod azt, ami szükség az életünknek. Tudod, Uram, azt is, hogy mikor, milyen helyzetekben, merre kell nekünk mennünk ahhoz, hogy az életünk gyarapodjon, milyen döntéseket kell hoznunk, de ehhez nagyon fontos az, hogy szálljuk oda magunkat bőjtre, imádkozásra, a te igédnek a tanulmányozására, és az legyen ez a három, mondhatnánk, fertán együtt, és dolgozzon, Uram, annak érdekében, hogy az életünk élessé váljon, hogy használhass bennünket, hogy a te dicsőségedre éljük a mindennapjainkat, és amúgy mi magunk is beteljesedett életet éljünk. Kérlek, minden testvéremet áld meg ebben, légy az ő segítségük és támogasd őket, légy mellettük, Uram, ahogy a próféta tanítvány megtapasztalta, hogy lehetetlennek tűnő dolgok Istennek mind-mind lehetségesek. Ezzel a bizalommal vagyunk ma este előtted, és köszönjük, hogy te is itt vagy, imádságunkat meghallgatod, és hogyha felsóhajtunk te hozzád, te megteszed azt, amit mi kérünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, hogy imádkozunk mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neve, jöjjön el a te ország, mint a menny, akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden kenyerünket add ma, és bocsánat, hogy értényeket, mint éppen mi is megbocsátunk, ellenünk és ne vigyünk el sértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten iránti hálával köszönöm meg, lehetőség, kérem, ugye.